tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Akteleken FM 94,6. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.
Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti Önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Ma két témával várom Önöket itt műsorunkban. Az egyik egy könyv, Megtartó Erők című, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégiben megjelent kötet, Kabai Barna filmrendezőről és Petényi Katalin filmrendezőről szól, munkásságukról leginkább ez a kötet. Csűrös Csilla riportja következik majd, de még elébb várjuk itt a stúdióba Borbély Lászlót, írót, újságírót, a Lyukasóra folyóirat legújabban kinevezett főszerkesztőjét. Tartsanak velünk! És ahogyan a felvezetőben a kedves hallgatóknak mondtam, köszöntöm a stúdióban Borbély László írót, újságírót és a Lyukasóra folyóirat vadonatújonnan kinevezett főszerkesztőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét! Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én ide mindig hazajövök. Közösek kicsit a gyökereink. Amikor itt vagyok én lélekben, még ott vagyok kicsit a Bródi Sándor utca 5-7-be a stúdiópalotában.
Úgyhogy... Ott is, igen, meg hát a Rádiószínházban is.
Hát arról, hogyha beszéltek, az külön majd igen.
Igen, jeles művei már itt szerepeltek.
Nagyon nagy öröm együtt dolgozni a rendezőkkel és a színészek, akiket kiválasztanak, és az általam megteremtett alakokat egy átlényegítik ebbe a általam nagyon kedvelt műfajba, az külön hála vagyok.
Hát, hogyha a rádió színháznál tartunk, akkor ugye nyilván a hallgatók emlékeznek rá, hogy 56-os vonatkozású művei is, illetve műve már itt elhangzott rádióverzióban nálunk a Kossuthon, és most pedig majd nem sokára készülünk arra, hogy egy József Attilával kapcsolatos mű is elhangozzon, József Attila Párizsban, de még mielőtt erről beszélnénk, ha már József Attila neve elhangzik, gratulálok utólag is a József Attila díjhoz.
Köszönöm szépen.
Hogyan fogadta ezt a díjat?
Köszönettel megilletődve, mert én a Lyukasórabeli találkozások azokon kb. 25 éve kezdődtek, 35 éve írok, és ott találkoztam Hubai Miklósra, Gyurkovics Tiborra, Szakonyi Károlya, akik meglátták azt az élményanyagot, ami az újságírás során bennem fölhalmozott, és hát maguk, de Tibor azért tudott hatást gyakorolni az emberekre, ezt tudjuk, hogy ezt kezdjem el novellába, regényekben írni, és folyamatosan a szeretet bennem nem hunyt ki irántuk. Ők mindig én mindig úgy éltem meg ezt a kapcsolatot, hogy én viszont szerettem őket. Tehát valamit ők akkor megláttak bennem mocorogni. Nagyon sokfélét írtam a Lyukasórába kezdetbe, és az Antikvárius című novellával nyertem egy nagy díjat Brunóba. A Tibor akaszt, hogy eljött a fiú, akire vártunk. Ez nekem akkor egy József Attila díj volt. Most ez 25 éve később megkaptam. Boldog vagyok.
És egy kötet is előtt állít a stúdióasztalon József Attila arcképével.
Ennek az a címe, hogy József Attila lelki összeomlása, ez kapcsolódik már ahhoz a történethez, ami reményeink szerint meg fog valósulni a Rádiószínházban. Tibor írt ehhez egy nagyon szép bevezetőt, ez Udvardi József pszichiáter professzornak a munkája, amiben leírja a József Attila életének egy olyan időszakát, ami Párizsban van, és a francia rivérán. Erről szinte alig tudni. És egy szerzőnek ez mindig kihívás, hogy ez nincs úgy dokumentálva. Cserépfalvi Imrének van néhány visszaemlékezése. Ez még megelőzi azt az időszakot, ami a nagy lelki traumák, tehát ami a nagyon nagy szerelmek, a Vágó Márta, a Kozmutza Flóra, a Gömrői
Gyömbölye. Nem időrendben.
Nem. Hát ez
és még, ez mikor is volt ez az utazás?
Itt még 21-22 éves, és Franciaországban van, és megvan az esélye, hogy talán lehetne Franciaországban költő. A nyelvtant is tudta, tanult az egyetemen, igen, beiratkozott, a szótárt azt megtanulta, tehát volt egy ilyen tehetsége neki, hogy kívülről bebiflázta a szótárt.
Igen.
Jelentek meg versei francia folyóiratokba, odáig ahhoz találtam forrásokat. Valószínűleg, hogy ezeket a magyar korai költeményeket, magyar nyelven írt korai költeményeit fordították. Szerelmes volt, 20 éves volt, már benne volt a sérültség, de azért elsősorban egy szeretetre méltó ferencvárosi srác volt.
Azért ahhoz, hogy az ember hozzáfogjon egy ilyen mű megírásához, meg egyáltalán létrejöjjön belőle olyan alapanyag, amit majd esetleg a Rádiószínház is tud használni, vagy reményeink szerint használni fog, pszichológusnak is kell lenni, nem? Tehát az írónak, az újságírónak jócskán bele kell nem csak a szakirodalomba, vagy azokba a forrásanyagokba nézni, ami fellelhető, hanem valahogy úgy lelkileg is meg kell érteni, vagy bele kell helyezkedni, vagy át kell élni azt, amit ő átélt.
Hát azért minden...
Ez alkati kérdés.
Alkati kérdés, tehát ugye bele kell élnem magam az ő élethelyzeteibe, mert ez az átlényegülés, de voltam pszichiáternél. Tehát mert ezt tudjuk itt, amit leír a professzor úr, hogy elvégezték rajta ezt a bizonyos tesztet, illetve elkezdték, és ő mondta el, hogy ennek az elemzése egy nagyon bonyolult dolog, és csak részben van meg, tehát ezt elmagyarázni, hogy ő neki tulajdonképpen mi volt ez a sérülés, ez a lelki sérülés, ezt nagyon nehéz diagnosztizálni, mert ez olyan, mint egy folyó, egy kis patak, és ugye ők nem, ráadásul nem is a partról nézik a szakemberek, hanem egy hídról rá tudnak tekinteni, és ez folyik, ez állandóan változik, akkor kövek között egyik sérült állapotból jön a másik, és nem lehet mindent azzal magyarázni, hogy az édesanyja, a borbála, a testvéreinek a sorsa, illetve hát az édesapának a korai távozása. Ez egy nagyon bonyolult. Én a Tibornak találtam egy gyönyörű mondatát Gyurkovicsnak az utószóhoz, és akkor ennek jegyében írtam meg, hogy boldogok lehetünk, írja Tibor, ha akármilyen maszatos kézzel is ahhoz az edényhez érünk, melyet a régészeti leletek József Attilának hívnak. Hát ennél szebben én se tudnám elmondani. Majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerült.
Bizonyára jól sikerült. Minden esetre még itt maradva egy kicsit József Attilánál, Kozmutza Flóra azt írta abban a híres könyvében, amelyben igen, a József Attila utolsó hónapjai, azt hiszem ez volt a igen címe, hogy, és összegzésként írja ezt, hogy ők azért nagyot tévedtek Szondival, ugye, ebben igen,
az analizálással is,
tehát, hogy, és ezt mondják ma is állítólag a szakemberek, egyértelműsítették már, hogy nagyon is félrekezelték, tehát nem tudták akkor, nem direkt volt, aztán egyszerűen nem voltak még akkor meg azok a gyógyászati, már ilyen átvétértelmű gyógyászati eszközök a tulajdonukba, vagy a tudásukba.
És nekem a professzor asszony, akit erről kérdeztem, ezt úgy mesélte, hogy itt nem lehet olyan egyértelmű egy diagnózis fölállítani, hogy mondjuk van egy fekély, tehát mint a sebészek, hogy fekély, viszér, belemegyek, kiszedem.
Persze.
Tehát nem lehet tudni, hogy mi van, mi a problémát se. Ezek ilyen hisztériás állapotoknak az egyben, de én ezt nem értek. Nem is, ez nem jelenik meg a darabban, mert kitaláltam azt az élethelyzetet, hogy a Cserépfalvi Imre emlékszik vissza, az ő tudatában vagyunk.
Igen.
Na most innentől kezdve az ő emlékeiben vagyunk, amit tudatnak, emlékezetnek nevez a pszichoanalízis is, és ő úgy emlékszik, ahogy ezt majd a hallgatók is fogják hallani. Nem biztos, hogy új volt, és nem tudjuk, hogy mi hogy volt. Vannak levelek, töredékek, ő már idős emberként így emlékszik rá, és akkor így ezzel ki is lehet kerülni azt, hogy de nem így volt, ő így mondja el. Tehát ez ugyanolyan, mint ugye a Kuroszava a vihar kapujában, hogy ahány érintettje van a drámának, illetve tragédiának, annyiféleképpen mondják el, és nem tudni a végén, hogy mi az igazság. Mindenkinek mi az igaza igazság. Van.
Igen, igen.
Rá kell bízni az Istenre az igazságot.
Na hát nagy szeretettel várjuk majd ezt a rádióverziót, ami a József Attila párizsi, és hát ezek szerint ugye még a dél-franciaországi élményeit is hozzávéve majd megszületik. És gondolom, hogy egyébként az ilyen téma egyrészt hát azon túl, hogy örökérvényű, mindig érdekli az embereket, mert József Attilával állandóan foglalkozunk, mindig fontos marad.
A József Attila is egy principium, tehát ugyanúgy számomra akkor most, amit én,
igen,
tehát
igen,
nekem
igen.
Ő ugyanúgy a hozzávaló viszonyomat egyértelművé kell tennem, ugyanúgy, mint Trianonhoz, 56-hoz, Istenhez, tehát ezeket nem lehet mellé beszélni. Valamit kell, valahogy el kell helyeznem magam abba, ezekbe a koordináta rendszerekben, vagy tehát ilyen, mint egy hajósan megy a tengeren, és akkor nézi a csillagokat, és akkor valahogy tájékozódik, és van. Tehát túlélni segítenek. Amit József Attila is, vagy ezek a magyarság számára sorsfordító történelmi helyzetek nekem jelentenek, az, hogy ő a változás, a válságok lényege, hogy miért van a válság. A válság azért van, mert változni kell. És a művészet az mindig egy mágia. Én mágiaként tekintek rá már az ókortól kezdve. Miért tetszik egyáltalán nekem egy művészeti alkotás, egy írás, egy festmény, egy színházi előadás, mert felébreszt bennem egy olyan varázslónak, teremtő, mondjuk így, az még azért az egy nagy szó, mondjuk varázsló, aki segít átvarázsolni magamat, hogy ahol rossz vagyok, ott javuljak, és hát remélhetőleg amennyi jót sikerült fölépíteni, az is megmaradjon.
Hát most megint egy újabb jót lehet felépíteni, vagy lehetőség nyílt rá, hogy felépüljön, hiszen ahogyan itt a bevezetőben mondtam, és ezzel is kezdtük a mi kettőnk beszélgetését, a Lyukasóra folyóiratának főszerkesztőjévé tettek, és hát milyen erővel indultál neki, most azért nyökögök itt, mert közben rápillantottam a lapszámra, amit elhoztál, ez a márciusi lapszám. Ugye, mert ez már nem egy mai hír azért, hogy...
Hát ez februárban
de nem is
történt,
olyan régi.
Hogy meg,
nem olyan régi, igen. No, tehát, hogy milyen feladat ez?
Az első márciusi, az nagyon nehéz volt, mert főhívott a Karcsi Szakonyi Károly drámaíró, hogy kevés a kézirat.
Itt egyébként az elején.
Ő írja mindig az első kis tárcát, hogy el kell készíteni a lapot nagyon gyorsan, mert az eddigi főszerkesztőnek az egészsége megromlott, és kézirat alig. Na most ő ismeri a laphoz való alapállásomat, igen. És akkor ez volt a másik, hogy ez a szeretet, meg ez a meggyőző erő, hogy engem kiemeltek az újságírásból, aminek a keretei már nekem szűkek voltak. Hát ebbe próbáltam elkezdeni visszaadni. Ezt a szerkesztőbizottság nem változott meg, de frissítettük ő, Zalán Tibort, Alexa Károlyt, Száraz Miklós Györgyöt, akik egyszerre barátok és általam tisztelt szerkesztők ott vannak. Hogy hogyan működik ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ő folyamatosan mindenki elkezdett a lap mellé állni és segíteni. De ezt most leg tudom ide is bontani, hiszen annyit azért elárulhatok, hogy a májusi számnak a melléklete, mert mindig van egy 25 oldalas melléklet, az Rejtő Jenő. És nem szeretnék átlépni a riporter szerepébe, de hát egy szélhámos ember lennék, ha nem mondanám el, hogy honnan jött az ötlet, ugyanis hallottam azt a beszélgetést itt igen, hallottam
most
itt
már
voltam.
Tényleg meglepődtem, mert ezt nem beszéltük meg.
Mert ezt nem beszéltük meg, de ne csak mindig én piruljak el a dicséret miatt, úgyhogy amikor itt volt az Orosz István és a Turóczi Gerge, akkor én erre rámentem, megkerestük őket is, meg akkor kitaláltam, hogy akkor beszéljünk a készülő rajzfilmről, képregényről, lesz benne novella Rejtő tiszteletére. Hát május lesz, május vége, június jön a nyár, és ennek mindenki örülni fog. Tehát az Rejtő az örök megunhatatlan, de lesznek benne más dolgok is, a Koltai Lajos születésnapja. A lap annyiban változik, hogy sokkal inkább szép irodalom lesz benne, és a eddig is nagyon erős képzőművészeti anyag volt, fotóművészet, filmművészet, ez is megmarad, de sokkal több vers lesz novella kortársaktól. Ugyanazt szeretném elérni, ami engem bevonzott ide ebbe a szerkesztőségbe, most már ugye majdnem 30 éve, hogy fiatalítani kell. Meg kell nagyon sok mindent a...
Hát most látom, Tompos Vince például itt dolgozott nálunk a televízióban. Hát
egyik legkiválóbb szerző, őket folyamatosan toborzom. És
Zsurávszkiról
írt. És ő, Seres Gerda, ő is ismerős a rádió hallgatóknak. És ő, akkor még vannak ezek a találkozások. Tehát például most a minap egy sajtóbejáráson találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki a Herendi manufaktúrát képviseli, a világhírű porcelángyárat, és ezen régen szeretnék foglalkozni, és csak mondtam, hogy mi lenne, hogyha egy melléklet, és akkor megkapjuk a képeket, és a irodalmi anyagot én mellé teszem. Amúgy is Schrammel Imre az egyik nagyon nagy példaképem, régóta szeretnék róla bővebben írni. Ugyanazt az atmoszférát szeretném, amibe bekerültem.
És sok sikert kívánunk.
Köszönöm
hozzá,
szépen.
Hallgatóink nevében is mondhatom, remélem. Még annyit, hogy ami a szép irodalmat illeti, hogy a személyes munka hogy áll, hol tart, mi foglalkoztatja mostanában Borbély Lászlót, milyen művekre várhatunk?
Hát azért még biztos lesz a József Attila Párizsba is simítani való.
Jó, csak amit már letettünk az asztalra,
az folyamatban van. A ősszel lesz Megváltó mutatványok címmel, amik nem novellák, hanem esszék, interjúk, akiknek említettem a nevét, tehát a hozzájuk való kapcsolat, viszony. Annyival kibővítve, hogy Csurka Istvánról is írok, nagyon sokat róla is beszéltünk már Tokajban, persze, meg többször.
Hát ugye, amikor megjelent a kötet is évfordulóra.
És van, novellák vannak, folyamatosan azok készülnek, és van a nagyon nagy terv, és akkor ezzel az évet vissza tudom a kezdethez csatolni, amikor mi a Magyar Rádióban kezdtünk dolgozni, csak nekem nem volt hangom, nekem írni kellett, nem volt engedély, hangom volt, néha nem voltam, de a mikrofon engedély miatt nekem írnom kellett. Az ottani évek, hát most hallottam a műsort, megsirattam én is a Katalint,
Kulcsár Katalint
a műsort, hál' Istennek itt vagy te, itt van Liptai Katalin, és hát majd megnézitek. Tehát ahogy nálam ez elkezdődött még a szépírás előtti
időszakban.
Ott fog játszódni. Tehát ami most már nem áll, úgy épület, azt én lélekbe újjaépítem, és majd mutatom, és majd ti elmondjátok. Szeretném úgy megírni, visszaadni azt a örömöt és szeretetet, amit ott együtt éltünk át, és hogy nektek is tessék.
Hát nagy szeretettel várjuk.
Köszönöm szépen.
És köszönöm a beszélgetést, hogy eljöttél
szépen
hozzánk.
Köszönöm.
Borbély László írót, újságírót hallották. Kedves hallgatóink, most tehát, ahogyan a felvezetőben is már említettem, egy könyvről lesz szó. A méltatlanul kevéssé ismert. A világra, annak fájdalmaira és szépségeire különös érzékenységgel reagáló költő és filmrendező Gyöngyösi Imre alkotótársaival közös életművének foglalata, a tanulmányokat, visszaemlékezéseket és interjúkat felvonultató Megtartó erők című könyv. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával nemrégiben jelent meg a kötet. A hazai és az európai filmtörténetben nyomot hagyó alkotóközösség filmjeiről szól ez a könyv, amelyet Csűrös Csilla lapozott fel Petényi Katalinnal és Kabai Barnával íme.
Jól feltételezem, hogy a megtartó erő a könyvnek a címe, legfőképpen is azt a nem hivalkodó, de annál mélyebb hitet jelenti, amelynek révén a legképtelenebb és a legszörnyűségesebb helyzetekben is meg lehet találni a reményt és az életigenlést egy olyan alkotóközösség számára, mint amilyen a Gyöngyösi Imre, Petényi Katalinka, Bai Barna és Gyöngyösi Bence alkotóközösség. Bár Gyöngyösi Imre már nincs közöttünk, de azt hiszem, ő még mindig a megtartó erő az alkotóközösségben.
Azért továbbra is velünk van, és jelen van munkáinkban, és nagyon szépen fogalmazta meg azt a megtartó erőt, ami összetart minket Gyöngyösi Imre halála után, és az ő szellemében folytattuk a munkát, aminekben nagyon fontos a személyes felelősség, hogy a hitnek és a szeretetnek az ereje, megtartó ereje, hogy reményt adjunk a reménytelenség teli korunkban. Rámutassunk azokra a fehér foltokra, amik körülvesznek bennünket. Reményt szeretnénk adni reménytelenséggel teli korunkban. Valahol átadni azt a sugárzást, ami Gyöngyösi Imre filmjeiből is árad, és amit mi is azután tovább vittünk. Nagyon szomorú, hogy divatossá vált a szkepticizmus, a reménytelenség, és ezzel szemben fiataloknak is szeret továbbadni azt, ami nekünk egy életen keresztül erőt adott.
Gyöngyösi Imre választhatta volna a reménytelenséget és a szkepticizmust már nagyon fiatalon, hiszen egy mondva csinált koncepciós peráldozataként, egyetemistaként 3 évet töltött az 50-es években a Rákosi rendszer börtönében. Ő mégis egy olyan utat választott, aminek a révén a filmjeiben mindig a kiszolgáltatottak, a sorsüldözöttek, a reménytelenségben élők sorsát mutatta be, ezzel mutatva fel a reményt.
Hát az Imre mindig úgy fogalmazott, hogy a börtön az volt élete kincsestára. Abból merített nagyon sokat, soha nem panaszkodott, pedig borzalmakat élt meg. Inkább a pozitívat kereste, az előremutatót, és természetesen a fiatalokba reménykedett mindig. Én nagyon örülök neki, hogy ez a könyv végre elkészült, mert az első olyan könyv, amelyik végre arról szól, hogy hogy dolgoztunk együtt, majd halála után, hogy ment ez tovább, hogy sugárzott tovább az ő szelleme, és itt kiemelném Bencét is, ott is Imre fiát, mert az első olyan könyvből egyáltalán az ő filmjeiről szó esik, egy nagyon komoly fejezetben.
Végtelenül érdekes a könyvben a filmek készültéről szóló visszaemlékezéseket, személyes történeteket olvasni, bár természetesen tudományos elemzések is méltatják azt a Gyöngyösi Imrét, akiről az ember nem is igazán érti, hogy miért nem proféta a saját hazájában, hiszen a magyar Pazoliniként emlegetik őt külföldön. Itthon meg számos olyan filmje van, amelyet még be sem mutattak. Jól lehet a jó blázadása, akár emblémája lehetne a többi filmjének is. Ezt a filmet jelölték Oscar-díjra.
Ez egy szomorú tény, hogy még külföldön életében különböző fesztiválokon díjakkal jutott, retrospektíveket rendeztek neki, könyvet írtak róla, Olaszországban verseit adták ki, addig itthon teljes hallgatás vette őt körül élete folyamán. Egész életében figyelték, ezt én is tanúsíthatom, egész életében persona non grata volt, és ügynökök sorát állították rá. Ez megmaradt még a halála után is egy jó ideig, és hát nagy örömömre szolgált, hogy 2 évvel ezelőtt először Gerencsér Gábor Szenvedés és Szenvedély címmel írta meg Imréről nagyon szép, empatikus, ugyanakkor tudományos igényű könyvét, és ebbe a könyvbe belekerültek olyan féltve őrzött apró feljegyzések, filmekhez készült vázlatok, és olyan forgatókönyvei, amik nem valósulhattak meg abban a rendszerben, amiket elutasítottak, mint például az első filmje, amit szeretett volna megrendezni, Gitárhang esőben címmel, ami a börtön zárt világában játszódott, és egy rendkívüli fantáziával és víziórendszerrel próbálta a börtön falait szélesíteni. De továbbra is azért itthon tudom, nagyon sok helyen elhallgatják őt is, meg hát minket is sok esetben.
Melyek azok a legfontosabb filmjei, amelyeket úgy gondolják mindenképpen látnia kéne a ma közönségének is, hiszen ma talán még érvényesebbek ezek az üzenetek a filmjeiben, mint amikor megfogalmazódtak?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert sok van ilyen, amit még Imre egyedül csinált, a Virágvasárnapú Mesztelen, vagy a Szarvassá Vált Fiúk, ahol a szabadság határait figyelte, ahol általában az egyén és a közösség és az áldozatvállalás érdekelte, hogy mennyiben érdemes olyan történelmi áldozatot vállalni. Aztán jött a jobb lázadása, amiről már beszéltünk, vagy a két elhatározás, amiben a paraszti kultúrát és az anyának a teremtő erejét fogalmazta meg, örökítette meg, de hogy amiket mi együtt közösen csináltunk, és a Boat People a dél-kínai tengeren, ahol a kommunizmus elől menekülő vietnámiakat szabályszerűen haláztuk ki, vagy a kislány, akit bebörtönöztek 8 évesen. Ezekről hírt kellett adni. Eljutottunk Brazíliába például. Nagyon fontos film az is, a Brazil utca gyerekek.
Én azt gondolom, ebben a könyvben pont az érdekes, hogy talán az első fele még együtt, közösen az Imrével, de utána nélküle. Hogy is ment ez tovább? Ez egy olyan filmsorozat még, ami utána elkészült, kezdve a kubai csónakosoktól, ahol Kubában és Floridában Escabalt kaibákon menekültek a szerencsétlenek és a Katival. Ott forgattunk, mentettük az embereket, segítettünk nekik. Folytatva a Black Rosebud Titka, ami egy 13 részes ifjúsági sorozat volt, halhatatlan hősökkel. Aztán az ügynök filmek. Mi elsőnek
a honi szörnyűségek feldolgozása is bekerült, a szerzetes rendek felszámolása, a megfigyelések, a szigorúan ellenőrzött életek.
Hát amikor megkezdődtek az első átvilágítások, akkor úgy éreztük, hogy kötelességünk a múltfeltárással foglalkozni, és több filmet készítettünk, Hitvallók és ügynökök, szigorúan ellenőrzött életek, Stigma, Fedőneve, Bíboros, amikben végig az ember kiszolgáltatottságát a hatalomnak, a történelem áldozatait, a tehetetlenségeket, az árulást fogalmaztuk meg, ugyanakkor azokat az embereket is, akiknek mégis volt annyi erejük, hogy ellenálljanak, hogy olyan morális tartásuk, hogy megőrizték a hitüket, és nem voltak hajlandók semmilyen kollaborálásra. Egyik legfontosabbnak tartom a személyes felelősségérzetét, hogy mindannyian felelősek vagyunk a másik emberért, a másik tiszteletéért, az ember tiszteletéért, a hit és a szeretet erejéért, a megbékélés fontosságát, hogy annyi gyűlölettel találkozunk a világban, ember ember ellen fordul, ezzel szemben szeretnénk a szeretetet és a reményt továbbadni.
Pozitív példákat szeretnénk felmutatni, amik kapaszkodók, világvitótoronyként állnak a fiatalok előtt. Nagyon fontos ez. Másik oldalon a diktatúra áldozatairól szeretnénk továbbra is beszélni, a kisemberekről, a száműzöttekről, a menekülőkről. Mi tényleg ott álltunk a tömegsírok szélén, és ott forgattunk az átnevelő táborokba. Tehát tudjuk, hogy ez hogy volt, és sajnos nem múlt el.
A Megtartó Erők című kötetről volt szó. Csűrös Csilla riportját hallották. Kedves hallgatóink, ezzel az Irodalmi Újság eheti számának végére értünk. Munkatársa Pór István nevében is megköszöni figyelmüket, és búcsúzik a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!